Köszönöm. Lehet hallani? Köszönöm szépen a szót. A konferenciának a címén és felhívásán eltöprengve igyekeztem magának a kultusztörténetnek is a könyvtárnyi szakirodalmát figyelembe véve valami olyan médiumot találni, amely Petőfi halálát és a Petőfi kultusz narratíváját valami szokatlanabb fénytörésben mutatja be. A cím ezeket az előfeltevéseimet foglalja igazából címszavakba, vagyis azt, hogy a 19. század második felében tulajdonképpen megszülető, de mindenképp ekkor felívelő karikatúra műfajban az Élclap kultúra oldalai miként jelenik meg Petőfi halála és kultusza. Miután, ahogy elkezdtem a szakirodalmat nézegetni, ez egy alig-alig feltárt téma, az volt a tervem, hogy alapkutatásokat végzek, és ehhez némi kommentárt fűzök az előadásban. Ezt az előfeltevésemet látszólag az a történeti együttállás is támogatta, hogy mind a Petőfi kultusz, mind a karikatúra, magyar karikatúra kultúra az ebben az időszakban egyszerre kezdett látványos felívelésbe, és ettől a metszettől vártam én nagyon sok revelatív eredményt. És a kutatás folytán valóban az derült ki, hogy ez a közös halmaz, ez nem, eddig nem vizsgált és nagyon izgalmas területeket jelöl ki, de sokkal kevesebb anyagra leltem, mint előzetesen számítottam. Úgyhogy az előadásomban combosabban ki fogok térni a körülményekre is, vagy éppen arra, hogy miért nem rajzolódhatott ki annyira masszívan ez a kultúra, mint amennyire számítottam rá, tehát az előzménytörténetekre is ki fogok térni. Nyilván az egész magyar karikatúra szakirodalmát tekintve is nehézségekbe ütközik, aki egy ilyen témával párbeszédbe kezd, mert a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag anyag ellenére, és főként azáltal, hogy ez ma már digitalizálva is kutatható, nagyon kevés tanulmány áll rendelkezésre, inkább csak részkutatásokat lehet olvasni, vagy nagyívű, nagy léptékű ismeretterjesztő összefoglalásokat. Ugye az 1983-as Borszám Jankó után, most a tavalyi évben megjelent a magyar politikai karikatúra története, de ez tényleg csak érintőlegesen foglalkozik a 19. századdal, úgyhogy a nagy kultúratudományos perspektívát, mikrohistóriai nézőpontokat működtető kutatások még váratnak magukra. Miért érdemes mégis ezzel a látszólag partszélre helyezett, mert hogy nagyon efemer, nagyon aktualitását vesztő, vagy a magas kultúrából kiszoruló populáris műfaja mégis párbeszédbe bocsátkozni. Mindenek előtt értelemszerűen a karikatúra informalitásának, szabadszájúságának, felvállalt pimasságának köszönhetően a kanonizált beszédmódokon túli vagy azoktól eltérő narratívákat is láttathatja ez a diskurzus. Éppen ezért a véleményformálásnak, a véleménybemutatásnak egy nagyon hatásos eszközéről beszélhetünk, amely egyébként nem csak az alkotói, hanem a befogadói részről is mélyebb szöveteket, hajszáleresen leszivárgott tartalmakat is láthatóvá tehet. Tulajdonképpen egy kicsit emlékeztethet bennünket jelenkorunknak is a közösségi média felületeihez is, amennyiben például a 19. század második felének két fő karikaturistája, Jankó János vagy Jókai Mór is visszaemlékeznek arra, hogy az Élclapokban mind a képi, mind a szöveges tartalmakat nagyon sokszor az olvasók által megfogalmazott kérésekre, vagy az olvasók által beküldött tartalmak alapján szerkesztették. Jókai, aki az akadémiai székfoglalóját is a Magyar Néphumorról címmel tartotta, ő is önéletírásában így emlékszik vissza erre a szerkesztői munkára, hogy tárgyamból nem tudok kifogyni, abban segítségemre van maga a közönség. Ami csak jellemző adat felmerül a napok történetében, azt nekem minden ünnen beküldi egy-egy ismeretlen jóbarát, mondhatnám, az egész magyar nemzet együtt dolgozik velem. Tehát egy mondhatni a magyar karikatúra kultúrának az első és talán eddig egyetlen aranykora, az éppen a dualizmustól a századfordulóig tartó időszak, és ekkor nagyon nagy hatásfokkal működtek ezek a grafikák. Lehet tudni statisztikákból, hogy például a Bolond Miska előfizetőinek száma az azonos volt a legnagyobb magyar nyelvű politikai napilap, a Pesti Napló előfizetőivel. Tehát ez egy olyan lehetőséget teremthet számunkra, hogy jobban beletekintsünk a formális reprezentatív kultúrán túl a befogadóknak a nézőpontjába is. A karikatúrákon keresztül egyfajta ellentörténelem, vagy a pátoszt láttató közeg is feltárulhat. A másik nagyon fontos, hogy miért érdemes Petőfi karikatúrákra ebből az időszakból foglalkozni, az talán abból is látható, hogy a ma jelenkorunkban a Petőfiről való beszédnek elég elengedhetetlen terepe, hogy a költő vizuális megjelenítését minduntalan előtérbe tartsuk. Ezt gondolom közös tapasztalatunk, hogy mintha a Petőfi arcképe az inkább hordozója volna az egész Petőfi jelenségnek, sem mint szöveges hagyománya, versei, költői képei. Itt hoztam egy nagyon látványos példát, ez itt az ebéd közben is egyébként szóba került. Itt ugye Baranyai Andrásnak, egy nagyon itt a múzeumunkban is gyakran foglalkoztatott grafikusnak a munkái látható, amely ugye az évről évre megrendezésre kerülő Pilvakkernek a vizuális megjelenítését mutatja, és itt a fákja, vagy a 12 pont helyett Petőfi kezébe egy mikrofon kerül, vagy a kihajtott Petőfi galléről éppen Fluor Tomival szelfizik, és az a 20 000 ember, aki évről évre elmegy a sportarénába, az Petőfiről valószínűleg e grafikák mentén kap valami jelentést, megfogalmaz magába, de gyanítom, hogy inkább olyan szimbólumok, mint a szabadság, a művészet jut eszükbe, és nem kezdik el mondani kívülről a Tiszánál sorait. És ebéd közben is erre a következtetésre jutottunk, hogy bizonyos szófordulatok jelennek meg itt a Pilvakkerben is, és azokból egy abszolút mai szöveghagyomány bontakozik ki. Tehát az a fajta vizualitás, amiből a korunknak a mindennapi grafikái is fakadnak, azokat nagyon fontos vizsgálat alá venni. Mondhatjuk, hogy ez a fajta petőfizmus, ami itt is megfigyelhető, ennek a forrásvidékét mindig érdemes feltárni, és a karikatúrák pedig nagyon látványosan, beszédesen felmutathatják azokat a fontos ikonográfiai pontokat, mint például ezt a kézmozdulatot is, amikből máig építkeznek a grafikusok. Ez az ikonográfia tehát erős szimbolikus tőkével rendelkezik, a költő a nemzet szabadság eszméjének gyűjtőfogalmaként működik, és a karikatúra ennek az istenfinek, ahogy az arcpoetikában fogalmaztunk, ennek a humoros ábrázolásai tudatosíthatják a sablonokat, és reflektált szintre helyezhetik azt, hogy milyen ideológiákat használunk ezeken keresztül. A már emlegetett előfeltevéseimmel ellentétben más fajta hangütésű képkultúra a 19. század első felében, vagy második felében kevéssé tudott mégiscsak kialakulni. Valószínűleg ekkor még túl közel vannak az események, a tisztelet, az eszményítés, az erőteljes érzelmi töltet blokkolhatta másfajta modalitással való párbeszédet. Tehát feltűnő nagyon, hogy még Jókairól, Gyulairól, Mikszátról, vagy akár Toldi Ferencről is nagyon-nagyon sok ilyen karikaturisztikus ábrázolás készült. Petőfiről feltűnően kevesebbet találhatunk. És elkezdtem gondolkodni, hogy ennek mi lehet az oka. Néhány történeti előzményt is próbáltam felkutatni. Az első nagyon feltűnő, könnyű logikai összefüggés azt találtam, hogy Petőfi rövid életében tulajdonképpen a karikaturisztikus megfogalmazásmódnak nem nagyon van tradíciója, tehát nincs egy alapító gesztus, ami motiválhatta volna az ilyenfajta megfogalmazásokat. És ennek érzékeltetéseképpen egy látványos párhuzamot szeretnék mutatni, hogy ennek milyen forrásvidékei lehetnek. Ugye ez egy nagyon egyszerű kapcsolat, hogy Petőfi egyik vizuális előképének Byront tekinthetjük. Mindketten, illetve Petőfi Byron mintája alapján nagyon rendkívül tudatosan formálta és kontrollálta az imázsát, hogy milyen vizuális megjelenítéssel volt jelen életében. És hát Byronnál ez még látványosabb, hogy mennyire jól megkomponált és mindvégig életében is ellenőrzött ábrázolások keringtek róla, általában Apolló, vagy a romantikus zarándok, vagy a szabadságharcos szerepköreibe mutatta meg magát, és egyébként a szerkesztői is nagyon figyeltek arra, hogy így jelenítsék meg. És nagyon izgalmas, hogy ehhez képest például 2002-ben, amikor Byron ikonográfiájának először volt gyűjteményes kiállítása, még abban a térben, Angliában, amely ugye a karikatúrának mégiscsak az alapító diskurzusa közé tartozik, revelatív erővel léptek fel azok a privát szférából összegyűjtött torzképek, amik Byront egészen másik oldaláról láttatják életében. Itt például hoztam egy darab ilyen kis ábrázolást, ami Byron, a hízásra hajlamos Byron mutatja meg. Ugye lehet tudni, hogy egy nagyon hiú szerzőről van szó, aki a szexuális vonzerejét jelenítette meg a festményein. És itt ugye látszik, remélem a kép aláírás, hogy he went into the bath to boil off his fat, vagyis itt azt lehet látni, hogy miként izzasztotta magát a fogyás érdekében, és természetesen a cipő, tehát a kádat helyettesítő cipő sem véletlen, mert hát lehet tudni, hogy Byron sánta volt, és ő különböző cipőkkel próbálta kompenzálni a sántaságát. Tehát amellett, hogy a kihajtott fehér Byron gallér, a Petőfi gallér egyik előképeként, mintájaként értelmezhető, lehet itt is párhuzamokat találni, hogy bár eltérő kultúra figyelhető meg a karikatúra szempontjából a két nemzetben, mégis sokkal erősebb volt az, hogy a két szerző vizuális identitására mennyire odafigyelt, és hogy ezért kevés karikatúra készült róluk. Ebben a kontextusban pedig felértékelődnek a privát közegben készült apró bőkrajzok. Itt tényleg csak egy rövid emlékezetbe idézéskép villantom fel ennek egy lehetséges képi párhuzamát, ugye Petőfinek a nagybányai látogatásról készült rajzát, ami tulajdonképpen az egyetlen olyan Petőfiről készült közvetlen ábrázolásnak, ami humoros megfogalmazású és életében készült. Közelítve a témához, még egy kitérőt szeretnék tenni, mert mégiscsak arra is gondoltam, hogy hát azért azt is vizsgáljuk meg, hogy mi a közvetlen forrásvidék annak, hogy Petőfi és a karikatúra hogyan kapcsolódik egymáshoz. Tehát maga a költő miként viszonyult ehhez a műfajhoz. Itt a már emlegetett Petőfi szótár tanúsága szerint maga Petőfi ezt a szót egy ízben használta, Bemmel kapcsolatban, akiről azt írta, hogy Bem altábor nagy, eddig megjelent képei egyáltalában nem hasonlítanak hozzá, sőt nagy részt valóságos karikatúrája az eredetinek. Tehát ebben a megfogalmazásban mondjuk a műfaj megjelölés humoros tartományai azok kevésbé érhetők tetten, inkább a torzítás értelem domborodik ki. És bár ez egy szakirodalmi közhely, hogy 1848 előtt nálunk nem nagyon válhatott tömegcikké a karikatúra, azért az újabb kutatások pedzegetik, hogy az eddig ismertnél nagyobb kiterjedtségben és hatásfokkal voltak jelen karikatúrák már a reformkorban, tehát Petőfi azért minden bizonnyal ismerte ezt a műfajt, vagy legalábbis annak fő jelenvonásait, és minden valószínűség szerint maga is készített gúnyrajzot, a már sokat emlegetett Orlai Petrics Soma visszaemlékezése szerint legalábbis a helység kalapácsának mind az elő- és hátsó borítója, az Petőfi munkája. Ugye ez a két darab illusztráció azért is jelentős, mert a helység kalapácsának megjelenése előtt két reklám jelent meg a Pesti Divatlapban, és ez a két szöveg, ez pont ez ezt a két grafikát illeti, illetve fordítva, vagyis valószínűleg Petőfi ezt a szöveges hírverést kívánta grafikusan is fokozni, tehát mindenképpen lehetett köze ezeknek a rajzoknak a kivitelezésében. Nyilván ezek a grafikák azért bajosan nevezhetők karikatúrának, de mondjuk magának a szövegnek, az eposz paródiának a jellemzőiből fakadóan is hordoznak karikaturisztikus vonásokat, mondjuk néhány definíciós kísérletből idézve, ezek a rajzok is karakterizálják az emberiség erkölcsi társadalmi tévedéseit, embereket tesz nevetségessé, túlozva ábrázol, pellengérre állít, és hát az élet mindennapjait, dicsitelen pillanatait mutatja be. És nagyon izgalmas, hogy a Petőfi szövegből tulajdonképpen képaláírások is generálhatók ehhez a két képhez. Például ugye az előlapon látható jelenethez, ahol Amazon természetű Márta és a helybéli látszívű Kántor alakja látható, vonatkoztatható az irodalmi részlet, ami ugye így szól, hogy gyerünk csak, itt a világ szeme láttán nem akarlak csúffá tenni, de otthon majd megkapod a magadét. Ami a század második felét illeti, úgy nagy általánosságban megállapítható, hogy igazából csak a kiegyezést követően kezdenek el Petőfi karikatúrák megjelengetni. Ennek világos, hogy a cenzúra enyhülése is lehetett az egyik következménye. Minden esetre látványos, hogy még a forradalom 20. évfordulóján sem jelenhetett meg karikaturisztikus rajz Petőfiről. Ami egyre gyakoribb az 50-es évektől kezdve, az inkább szöveges karikatúráknak a megjelenése. Nyilvánvalóan itt ketté válik az a fajta hagyomány, hogy egy költőnek az arckép olyan szimbolikus tartalmakat hordoz, amiről már beszéltünk, a művészet, a költészet, a szabadság, hogy az ott való humoros ábrázolás az még nagyobb szentségtörésnek számított, mint mondjuk szövegben parodizálni valakit. Az első idézet, amit hoztam, bocsánat, az mégiscsak a forradalom 20. évfordulóján egy jókai versparódia, ami egyébként feltűnő, hogy mégsem Petőfi szövegét, vagy az ő által használt diskurzusokat állítja pellengére, hanem a környezetet, a társadalmi közeget, a nemzeti közösséget dorgálja, és egyfajta keserű humorral hívja fel Petőfi emlékének nem ápolására a figyelmet. Talpra magyar, hia haza, ho-ho, hát a hatósági engedély hova maradt? Nincs, hát maradj odahaza, s ne beszélj így badarat. Régen volt már 20 éve, akkor szólt így egy poéta, kiemlékezik a névre. Petőfinek hívták, vagy mi? Sok megváltozott azóta, jobb lesz annak békét hagyni, ami most 20 éve történt, március 15-én. És ez a fajta diskurzus az, ami még egészen a század végén is és nagyon jellemző volt, vagyis az, hogy ha Petőfi textusai kerülnek parafrazálásra is, akkor is inkább a nemzeti közösséget teszik karikatúra alá, vagy parodizálják. Itt az üstökösbe választottam egy idézetet. Petőfi nem él, de őt ne keressétek azért mégse ott a halottak között, nem is él, meg sem halt, csak a mi körünkből jelenésszerűen tova költözött. Hely, ha már kerestek, keresnétek másat, egy másik Petőfit, itt a lantolók seregében, csak az a baj, hogy ez a keresés volna még nehezebb dolog. És ha Petőfi szövegesen meg is jelenik a karikatúra lapokban, akkor általában a közeg állítódik pellengére. Itt főleg az 1870-es évektől a Petőfi kultusznak az intézményesült formája, a Petőfi Társaság, az nagyon sok szorválik a humor forrásává. Ugye nyilván a hivatalos szerveknek, az intézményesült forráknak a visszásságait, túlkapásait nagyon könnyű humorizálni. Nagyon sok álhírt jelentetnek meg a Petőfi Társaságról. Például idézek egyet. A Petőfi Társaság két kirándulást tervez Szibériába, melynek kettős haszna lenne. Tudnélik, hogy a résztvevők egyrészt menekülnének a kánikula elől, másrészt az ország elvesztené a Petőfi Társaságot, de megnyerné Szibéria. És ha képi formában szép lassan a 60-as évektől felfelbukkan Petőfi, akkor ugyancsak a közeg kerül parodizálásra. Itt hoztam egy példát. Itt Jókai látható halott költők társaságában. Ez egy 1869-es rajz, Klitsch Károly munkájáról beszélünk, és látjuk, hogy Jókai előtt a német nyelvi Neuer Freier Lloyd heber. Ennek a lapnak Jókai volt az alapítója, és ez a lap német nyelven jelent meg. Célja volt a német ajkú pesti polgárságnak a Pester Lloyd konzervatív lap, kormánypárti lap ellenében ellenzéki hatást kiváltani. És ez a Neuer Freier, ez felvállaltan baloldali értékeket vallott, a kiegyezést mereven elutasította, ez a karikatúra pedig a Borszem Jankóban jelent meg, amely ugye a Deák pártnak volt az észlapja, és éppen ezért Jókait a nemzet nagy költői szellemén keresztül próbálja megdorgálni. Aki az éjszaka leple alatt, mint látható, hiába is menekülne a szellemek elől, hát a valóban elég kísérteties, nem tudom mennyire látszik, tekintetű költők között talán Petőfi alakja a legkevésbé ijesztő, inkább egyfajta hegyke megdöbbenéssel tekint az írótársra, és talán nem, igen, biztos vagyok benne, hogy nem olvasható a képaláírás, de a humor forrása, a mérsékelt humor forrása, az leginkább itt érhető tetten, mert az adott költőknek a beszédmódján keresztül zengeti el a szentenciákat, a sötétben megfogalmazott szentenciákat, tehát míg Kölcsey veretes szavai hangzanak el, hogy romlott szív és romlott elme, ki hazája hőszerelmét szebbet tettekre nem hevíti, ezzel szemben kontrasztba áll Petőfi egyszerű és lényegre törő szókimondása, hogy Móricz, az Istenért mit művelsz? Természetesen, és itt a véghajrában szeretném ezeket felsorolni, hogy mindentől függetlenül megtalálhatóak a 19. század második felében a kibontakozó karikatúra kultúrában közvetlen Petőfi célkeresztbe állító ábrázolások is. Bár továbbra is jellemző az, hogy itt például egy Petőfi epigon kerül pellengérre. Ez egyik nagyon fontos és kiemelendő grafika lehet a Petőfi szoborterveket ironizáló, Huszár Adolf művét ironizáló ábrázolás. Ugye ez a költő életének, halálának és megdicsőülésének egyik leglátványosabb bemantója, és itt sem Petőfi alakja, vagy az ő textuális hagyománya kerül ironizálásra, hanem sokkal inkább a szoborállítást kísérő felhajtás és pátosz. Egyébként itt is a humor főforrása a képaláírás, tehát egy ilyen nagyon izgalmas makaróni nyelven fogalmazza meg a készítő azt, hogy milyen hősieskedő és túlstilizált ábrázolások övezik Petőfit. Valamint az előadás végére hoztam egy összefoglalást, ami 9 ábrázolásban gyűjti össze azokat a nagyon jelentős Petőfi attribútumokat, amelyekből kiindulva készülhetnek mindenféle társadalomkritikai megfogalmazások. Itt az első rajz nekem, illetve hát rendezői jobban, vagy nekem jobban rendezői bal, az a Székely Bertalannak az ábrázolása mentén készült el, és olyan képaláírás tartozik hozzá, amely azt jegyzi meg, hogy ez a költőhöz nagyon is hasonló, amiért Jókai azt mondá, hogy nem jó. Petőfinek szép legénynek kell lenni. A második rajz az Barabás idealizáló megjelenítésének túlzását karikírozza, megpingálta tehát széplegénynek, ki hullámzó hajzatával, legénycsalogató bajuszával megejtett minden fehér cselédet. A harmadik grafika Izsó szobrászművészetének ércbe öntött acélosságát parodizálja, így hangzik: a vasgyúró, agyaggyúró Petőfi, vadbátor hős, kinek szikrát hány a szeme, bajusza eget vív. A következő az Vaj Miklósnak a túlfinomkodó, urizáló képe, amely így kerül Pellengérre: Petőfi ilyen volt, vagy ha nem ilyen volt, ilyennek kellett lennie. Nem smart fellow, hanem gentleman. Az ötödik kép az Engel Jakab szemvágő Petőfi fejéhez kommentel: mintha rímet sem tudna, új szánandólag néz. A hatodik ábrázolás a túl direkt bárgyúsága okán kerül a vicc tárgyává. Kugler gyakorlati ember, nem szereti a sejtelmes tapogatózást. Petőfi író volt, tehát tollat a füle mögé. A hetedik a lánglelkű költő hajzatának túlontúl felnagyított attribútumát figurázza, vagyis lángokat tűz a költő fejére. És az utolsó kettő, a nyolcadik a sírkőfaragó amatőr munkáját gúnyolja, a kilencedik pedig elmésen mossa össze a szobor rosszul sikerült lábait a verslábakkal ezzel a képaláírással. Az Attila alsó lapjából kinövő lábak finom példázás a költő jambusaira. Azt figyelhetjük meg tehát, hogy ahány kép más, annyi arca látható a költőnek, tehát minden esetben az ábrázoló által közvetíteni kívánt eszmény válik fontosabbá az ábrázolatnál. Épp ezért az adott társadalom, valamint a Petőfi ábrázolások attribútumai emelődnek ki. Ezeknek karakterjegyei kerülnek elénk eltúlozva, és ezzel a jól láthatósággal láthatjuk őket, és kerülhetnek bemutatásra, úgyhogy ezeknek a megállapításoknak a kiszínezése a jövő feladata. Köszönöm a figyelmet!